Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a perinatális veszteség utáni várandóságról beszélgetünk Mikó Prém Alexandrával, a másként érkező.hu oldal alapítójával. Alexandra Dúla, gyászinformált lelkigondozó, szoptatási tanácsadó és két gyermek édesanyja. Hivatása középpontjában az anyák kísérése áll, jelenleg különösen azoké, akik veszteség után válnak édesanyává. Korábban az Emma Egyesületnél is dolgozott, ahol menekült kismamákkal foglalkozott. Jelenleg egy interjú köteten dolgozik, amelyben az úgynevezett szivárványbabás édesanyák történeteit gyűjti össze. Ha támogatnátok a Zsófiltert és a Partizánt, a leírásban található linkeken keresztül megtehetitek. Köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szia Alexandra, üdv a stúdióban!
Szia, örülök, hogy itt lehetek, köszönöm szépen!
Két olyan téma ötvöződik itt most ebben a beszélgetésben, amivel nem igazán van saját tapasztalatom, egyrészt a várandóság, értelemszerűen, mivel nincs gyerekem, ezzel nincs tapasztalatom, maximum így barátnőkön keresztül, illetve a gyász, amivel szintén nincs közelebbi tapasztalatom még, és amikor így elkezdtem olvasgatni a témában, akkor igazából az derült ki, mint minden várandossággal kapcsolatos műsoromnál, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokféle a nőknek a megélése és tapasztalata, és ez is egy olyan téma, ami nem nagyon látható. Én a szivárványbaba szót vagy kifejezést sem hallottam, egészen őszintén mondom, és így utána kellett néznem, hogy mi ez. És akkor itt adom át a szót, hogy hogy tudsz erre kapcsolódni, biztos, hogy találkozol ezzel, hogy ez a téma így teljesen a fület van, miközben nagyon sok nőt érint.
Igen, most itt két gondolat is eszembe jutott. Egyrészt, ja, tök fontos arról beszélni, hogy mi az, hogy szivárványbaba. Annál is inkább, hogy nem egyszer találkoztam azzal, hogy így a szivárvány családokhoz kapcsolják, arra asszociálnak. Egészen pontosan úgy olyan esetem is volt, amikor érintett párt kísértem, elsősorban az édesanyját hozzám gyászfeldolgozásra, és miközben őt kísértem, akkor lett újra várandós, és utána az apukával is kapcsolódtunk, jöttek együtt hozzám, és az apuka kérdezte, hogy de miért beszélünk róla úgy, hogy szivárványbaba, hát még meg se született,
ja,
nincsen nemi identitása, és akkor ott is vele is tisztázni kellett, hogy a szivárvány baba az azt jelenti, hogy arra a babára használjuk ezt a kifejezést, aki perinatális veszteség, tehát babavesztés után érkezik a családba, ugye ez lehet vetélés, második, harmadik trimeszteres veszteség, akár genetikai betegség, mert szóval különböző okok állnak mögötte, a halva születés, illetve a születés utáni babavesztés, és azok a gyerekek, ugye őket, akiket elveszítünk, őket szokták nevezni vendégbabának, vagy átsuhanó babáknak, átsuhanó lelkeknek, és aki utána érkezik magzatként, babaként a családba, őt nevezik szivárványbabának. Azok, akik érintettek, eléggé ismerik már ezt a kifejezést, főleg ugye a nők, akik így ennek így jobban érintettek ebbe a folyamatba, jobban utána olvasnak. Mások nem annyira, de hogy az az érdekessége ennek a jelenségnek, hogy a szivárvány várandóságról nem tudunk, egyébként sem tudunk a perinatális veszteség nélkül beszélni, hiszen egy veszteség felől értelmezzük ez a kontextus, a keret, de hogy egyébként maga, ahogy a társadalom viszonyul hozzá, az is nagyon hasonló, mert hogy a perinatális gyászról egyre többet beszélnek, egyre többet hallani. Szakmai berkekben főleg, tehát ott már van nagyon komoly szakirodalom, népszerű irodalom, amit az anyák kezébe lehet adni, vannak róla képzések, a szakembereket képzik, és most az utóbbi években látom, hogy ahogy egyébként így a szülészeti mozgalmak is erősödnek, különböző szülészeti témákkal foglalkoznak különböző platformokon, ugyanígy a perinatális gyász is időről időre így fókuszba kerül, és egy-két alkalommal már találkoztam azzal is, hogy a szivárványvárandóságról beszélnek. De ennek ellenére még a perinatális gyász is tabu téma, és nagyon-nagyon sokszor magukra maradnak a gyászoló anyák, és ide kapcsolódik az, hogy a szivárvány babát várok, tehát akik egy gyász után újra várandósok lesznek, tulajdonképpen ugyanebben a helyzetben találják magukat, hogy nem kapnak megértést, nem tudja a társadalom, nem tudja a környezet, hogy mi mennek keresztül, egyszerűen nem értik meg őket, és ahogy a gyászt is sokszor így eltávolítjuk magunktól, hogy ez így, nem tudom, így tovább kell lépni, nem tudom, megvolt a gyászidő, akkor szevasz, többen nem beszélünk róla, ugye ezt várják el a szivárványvárandósoktól is, hogy te most várandós vagy, baba van a pocakva, örülned kell, pont.
Örüljél, összejött, mintha akkor így ki lenne pipálva, ami nem jött össze korábban, gondolom, hogy van egy ilyen fajta üzenet, ami így megfogalmazódhat.
Igen, és itt is két témát látok így koncentrálódni ebbe. Mindjárt a gyászra visszatérek, de hogy így megvan egyébként, hogy általánosságban a várandósággal és az anyasággal kapcsolatban, hogy így csak a jóról szabad beszélni. Uh-huh. Ugye ezt így politikai kontextusban is szoktuk hallani, mind a két részét, a kritikáját is, hogy van egy ilyen vonulat, hogy csak a jóról, csak a szépről, mert ez áldás és unikorn is, pukis, rózsaszín, habosbavos, viszont közben jönnek ugye hát az ingának a másik oldala, ami arról beszél, hogy mi a nehéz. Hát nyilván mind a kettő a része, tehát hogy nem fekete meg fehér, hanem ez a komplexitása, és hogy így ugyanezt a terhet élik meg a szivárványbabások, hogy így azt várják el tőlük, hogy nekik is így boldognak kéne lenni, és akkor itt nem tudom, minden meg van oldva. És ami meg így a gyászhoz kapcsolódik vissza, hogy hát mit szoktak mondani, miről számolnak be az anyák, mit szoktak nekik mondani, hogyha egy babát elveszítettek, majd lesz másik, biztos beteg volt, jobb ez így, jobb helyen van, szóval egy ilyen elég széles, meg színes a skála, hogy milyen bullshiteket hallanak, és hát amikor újra várandósak, hogy nagyjából az van, hogy hát itt a másik nem megmondta, tehát hogy így tessék neki örülni, most már lesz gyereked, és hogy így annyira nem ebben vannak ezek az anyák.
Még mesélsz erről, még itt időzhetünk egy kicsit, hogy magánál a veszteség részénél, tehát még csak, még nincs utána várandóság, nem tartunk itt, stb. A feldolgozása annak, hogy elvesztenek anyák akármilyen trimeszterben magzatot, csecsemőt, élve születik, és utána hal meg, halva születik. Tehát, hogy annyiféle, már ebben is szerintem annyiféle tapasztalat lehet, meg annyiféle képpen jöhet visszajelzés, attól függően, hogy mikor veszti el az anya, gondolom én, hogy olyan is van, hogy hiába egy várt terhességről van szó, hogyha mondjuk nagyon korán veszti el a magzatot, ami egyébként nagyon gyakori, de ettől függetlenül gyászélményt jelent, és mondjuk nem talál megértést ehhez valaki, mert hogy jaj, hát ez normális, vagy nem tudom, ezt kérdezem, hogy ez van-e.
Nagyon sok mindennel találkoztam. Ugye épp, hogy a interjúkötetet készítek a szivárványbabás anyákkal, ők elmesélik a veszteséget is, illetve nem részleteiben, de hogy így a kettőt együtt, hogy élték meg, és ők is nagyon színes dolgokról számolnak meg be, meg úgy egyáltalán, akikkel így kapcsolódtam. Szóval ilyen rendkívül széles a skála. Megszületett csecsemőre is hallottam azt, hogy azt mondták neki, hogy majd lesz másik. Szóval, hogy így néha ilyen érthetetlen reakciókat ad a környezet. De látszódik egy olyan tendencia egyébként maguknál, az érintetteknél is, hogy az első trimeszteres veszteséget nem veszik olyan komolyan. Ezt ilyen idézőjelben, azt ilyen kicsit traumának kezelik, és a második, harmadik trimesztereset, vagy a halva szülést nagyobb traumának. Érthető, hogy miért, mert az első trimeszterben nagyon sokszor egy erős menstruáció az, ami testi szinten tapasztalható. Lélektanilag is, ahogy megélik, megint csak azt mondom, hogy nem lehet így kategorizálni, hogy így az első trimeszterest könnyű feldolgozni, a többit nem. Első trimeszteresnél ott is rengetegféle van, tehát van olyan, amire még nem is gondolnák, hogy az perinatális veszteségnek számít, például a kémiai terhesség, vagy a sikertelen lombik. Tehát, hogy a sikertelen lombik az ugyanúgy perinatális veszteségnek számít, mert megtermékenyítettek petesejtet, vagy lett embrió, vagy nem. Na de hogyha ez a testen belül történik, akkor az lehet, hogy egy kémia terhességként, vagy egy korai vetélésként, vagy egy mizdevnek hívják, amikor felszívódik, tehát hogy így nincsen szívhang, ugye ezt így lehet hallani.
A kémiai vetélés mit jelent pontosan?
A kémia vetélés az azt jelenti, hogy egy annyira korai várandóság, hogy még be se tudott igazán ágyazódni, de mondjuk, hogyha egy nő tervezi a várandóságát, akkor ugye a nem várt menstruáció első napján tesztel, és ott a hormonszintek produkálnak egy pozitív tesztet, és lehet, hogy csak egy pár napos késéssel megjön a menstruáció. Tehát egy igaziból nem az van, hogy ott ő két hétig várandós, és akkor nem tudom hány hetesen elvetélt, hanem igaziból be se tudott ágyazódni.
Uh-huh. És ez is lehet gyászélmény,
abszolút,
attól függetlenül.
Abszolút. És itt nagyon sok minden befolyásolja, hogy hogy élik meg az anyák ezeket a korai veszteségeket. Minél többször történik meg, annál nehezebben érinti őket egyértelműen. Ugyanígy a lombiknál, minél nehezebben jött össze egy baba, annál inkább mélyen érinti őket. Befolyásolja az is, hogy mikor tud újra teherbe esni, mert hogyha így, nem tudom, volt egy kémiai terhesség, és 3 hónap után még mindig nem sikerült újra teherbe esni, akkor ez tud mélyülni. Szóval rengeteg összetevője van ennek. Van például még egy speciális eset, amire szintén nem szoktak gondolni, az pedig az ikervesztés. Tehát amikor egy édesanyja 2 babával lesz várandós, és akkor útközben az egyik elmegy. Uh-huh. És ez lehet nagyon korai, lehet felszívódás, lehet az, hogy tavasztal egy vérzést, azt hiszi, hogy elvetélt, és mondják, hogy hát, de még ott van egy baba. És így lehet, hogy volt egy másik, vagy a kettő közül az egyik elment, de van olyan esetem, ez az interjú még nem lett fölvéve a könyvhöz, de jelentkezett az anya is. Az ő történet is belekerül a könyvbe. Az ő esetében egy első trimester, de annak a vége fele, az egyik baba elmaradt a fejlődésben is. Utána őt veszítették el. És ráadásul úgy, hogy ezelőtt a várandóság előtt is volt egy vesztesége. Szóval én duplán szivárványbaba az, aki megszületett, de egyébként vannak olyan esetek, amikor meg orvosi beavatkozással kell az egyik elhalt babát kivenni, hogy a másik tovább tudjon fejlődni. Szóval, hogy ilyen tényleg, mint a szivárvány, egyébként is annyira színesek ezek az esetek.
Fú, elképesztő. Szóval, hogy mennyire nyers élményei vannak a nőknek, ahhoz képest, és amit te is említettél, nekem is ez jutott eszembe, hogy csak az ilyen unikornis, pukis gondolatokat szoktuk meg a várandósággal kapcsolatban, így társadalmi üzenetek szintjén, és volt egy nagyon jó beszélgetésem erről Murinai Angélával, aki szintén egy interjúkat, vagy hát egy kutatásnak az anyagát dolgozta, tehát egy könyvbe az anyáknak az élményeiről, nagyon-nagyon vegyesen mindenféle anyai élményről, és hogy ez volt a nőknek az általános tapasztalata, hogy csak a jóról beszélt nekik mindenki, meg csak az ilyen reménykeltő, meg ugye minden jó című kérdéseket kapták, és hogy nem volt semmi tere annak, hogy elmondják azt, ami fáj, vagy ami nehéz a terhességben, vagy a szülésben, vagy a gyereknevelésben. Szóval bármi, ami így ehhez kapcsolódik, ami ilyen anyai élmény, és hogy itt is hát elég durva testi dolgok történhetnek, amiből fel kell lépülni. Már önmagában is szerintem egy sikeres terhesség vagy szülés is egyszerűen csak megterhelő és nagy változás és izé, tehát hogy maga az egész folyamat is egy nagy dolog, és akkor ehhez még társul egy csomó érzelmi cucc. És hogyha erről nincs egyébként közös gondolkodás, vagy tudás, vagy így nem tudom, a nők között valamilyen beszélgetés, akkor nagyon-nagyon elszigetelve lehet az ember ezzel, hogy most akkor itt vagyok ezzel a rengeteg érzéssel, ami egyébként lehet, hogy napról napra változik, meg tök felkavaró, meg nem tudom, és hogy akkor oké, de ki fog megérteni.
Ez az elszigeteltség különösen is megmutatkozik azoknál, akik szivárványbabát várnak, mert rendre azt tapasztalják, hogy hiába vannak kismama ismerőseik, vagy nem tudom, elkezd járni kismama jógára, egyszerűen nem tud kapcsolódni, mert hogy ahhoz az élményvilághoz nem tudnak kapcsolódni azok, akik nem veszítettek el babát. Tehát az, aki mondjuk egy első babát vár, és nincs ilyen megelőző tapasztalata, vagy akár második, nagyon másképp élik meg, és azt nem merném kijelenteni, hogy csak a jó részét, mert hogy önmagában a várandóság egy normatív krízis, de hogy így a beszélgetések szintjén ugye ez jelenik meg. És a szivárványvárandósok, ők meg rengeteg félelemmel, szorongással, aggodalommal küzdenek. Egy ilyen nagyon jó példa, vagy így, hogy mondjam, ilyen orvosi ló, amit így be lehet mutatni. Minden interjú alanyomtól megkérdeztem, hogy mit érzett, amikor meglátta a pozitív tesztet. És minden beszámolóban egytől egyig megjelent az öröm és a félelem kettőse. A különbség csak abban volt, hogy valakinél rögtön jött a félelem, valakinél meg fél nappal vagy 2-3 nappal később. De hogy ilyen nagyon-nagyon közel volt egymáshoz a kettő. Tehát, hogy rájuk így ez jellemző, hogy az öröm, a remény, a várakozás kéz a kézben jár az aggodalommal és a félelemmel.
Meg el tudom képzelni, hogy az is van, hogy hiába ez az új terhesség oké, minden jól megy, de hogy így minden percben attól félsz, hogy Jézusom, lehet, hogy nem tudod megengedni magadnak azt sem, hogy reménykedj, vagy örülj, vagy ebben így magabiztos legyél, vagy így várd, és el tudom képzelni, hogy akár le is választod magad érzelmileg, hogy védd a saját mentális egészséged, hogy így majd akkor fogok örülni, ha tényleg és a világra jött, és nem csak, hogy világra jött, de és minden teszt, és hogyha nem olyan a teszt, akkor Jézusom, mi baj lehet? Tehát, hogy szörnyű lehet, és gondolom, hogy okozhat elég durva ilyen traumatüneteket is.
Abszolút, ez teljes mértékben így van. Mind a saját kismamáimnál, akikkel dolgozok, vagy akikkel interjút veszek fel, látom, mint pedig kutatásokban olvastam, hogy a szivárvány várandóság alatt jelentősen nagyobb stresszt, és akár ilyen depresszióhoz hasonlító tüneteket élnek át az érintett édesanyák, mint azok, akiknek nem volt korábban veszteségük, vagy az első babát várják. És pontosan ezeket lehet megfogalmazni, ezeket látom náluk, amiket te is mondtál, hogy az egyik az az, hogy nem tudja megélni az örömeit, a jó részét. Tehát nem tudja azt megélni, így kiteljesed, vagy ő most kismama, hogy ő most várandós, hogy ő ezt élvezze. Olyan szinten, aki már veszítette a babát, van, hogy egész sokáig titkolják. Tehát ugye van ez a babona nálunk főleg, vagy nem tudom, külföldön mennyire létezik, de így az első 12 hétben nagyon sokan nem mondják el, hogy várandósok. Kaptam már olyan kérdést, hogy amúgy mikor kellene elmondani, hát gyakorlatilag tök mindegy, mert lehet, hogy az első 12 hétben több veszteség történik, nem tudom, erről még nem láttam statisztikát, de hogy így nincs egy demarkációs vonal a 12. hétnél, hogy azután nem történhet semmi, tehát igaziból majd, hogy nem mindegy, hogy mikor mondjuk el. Viszont azok, akik már veszítettek el babát későbbi trimeszterben, azoknál rendre előjön, hogy sokkal később mondták el. Tehát, hogy van, aki már csak akkor, amikor már nagyon látszódott rajta, ha a család távol él, akkor sokan megvárták azt a hetet, amikor az előző babát elveszítették, tehát ha mondjuk 22 hetes vesztesége volt, meg a 22. hét után mondták el a családnak. És volt olyan édesanyja egyébként, aki azt mondta, hogy emiatt sem érzett olyan támogatást igazán, mert mire elmondta, hogy várandós, addigra már túl volt a várandóság a felén, tehát hogy így nem is volt nagyon ideje meg lehetősége így segítséghez jutni. Úgyhogy itt van ez egyrészt, hogy nem tudják magukat beleélni, nem tudják az örömeit megélni, ahogy te is mondtad, így eltávolítják maguktól, mire megérkezik hozzájuk. Egyébként is a várandóság pszichológiát nézve, hogy az első trimester nagyjából arról szól, hogy föl fogja adni, hogy ő várandós. Na, egy szivárványbabásoknál még ez lehet, hogy elhúzódik, mire ő egyáltalán elmeri hinni, meg belemeri élni. Nagyon sokan mondják, hogy segít nekik az, amikor már érzik a magzatmozgást. Az ugye már egy eléggé előre haladott várandóság. És nem csak a várandóságot távolítják el maguktól, hanem a babát is. Mert ugye úgy működik az emberi psziché, hogyha távol tartom magamtól, ha kevésbé kötődök, kapcsolódok, és esetleg elveszítem, akkor nem fog annyira fájni, nem fog annyira traumatizálni.
Fú, a Redditen olvastam pár sztorit, csak hogy így kicsit hangulatba hozzam magam, és ott is voltak ilyen történetek, hogy például az új babának a szülinapja körülbelül akkor esne, mint a elvesztett babái, amire ki volt írva. Szóval, hogy egy csomó ilyen érzelmi dolog van, amivel küzdenek a nők, amik jelentéssel bírnak, meg amik nehezek, és hogy persze örül, hogy jön az új baba, de hogy közben meg volt, aki például nem szerette ezt a szivárványbaba kifejezést azért, mert egyszerűen nem akarta a két terhességet egymás relációjában tekinteni, és nem akarta, hogy most ezt hülyén fogalmazom, de valami ilyesmi volt a lényege, hogy nem akarja, hogy az egyiknek a születése az beárnyékolva legyen, a másik, az, vagy nem tudom, ilyen gondolatok voltak. Szóval, hogy ilyen nagyon komplex az egész, amivel ilyenkor így dílelni kell érzelmileg, és tényleg ilyen felfoghatatlan. És azon gondolkoztam, hogy vajon, hogy könnyebb lenne-e, ha társadalmilag normalizáltabb lenne az, hogy egyrészt a várandóság, mint élettani folyamat, az jár dolgokkal, tehát hogy az nem egy rózsaszín köd végig. A nőkre biológiailag, lelkileg hatásokkal van, akármilyen jól megy. hogy a vetélés normális, tehát ugye egyszerűen élettanilag az történik, és az elején számtanilag én is olvastam a statisztikák körülbelül ilyen tendenciákat mutatnak, de mindenhol más van, de hogy nyilván az elején csak attól fogva, hogy ott még sejtekről beszélünk, egyszerűen gyakoribb, és aztán egyre ritkább, hogy halad előre a várandóság, de hogy akkor is az adott nőt igazából nem érdekli a statisztika, ha vele megtörténik, akkor megtörténik, és akkor az ő neki azzal kell kezdeni valamit. Most itt sok mindent mondtam el, de hogy azon gondolkoztam közben, hogy ha egyszerűen leszednénk a mázat a várandóságról, a nők élményeiről, és normalizáltabb lenne az, hogy erről lehet nyíltan beszélni, meg nem mondanánk hülyeségeket a nőknek, amikor mondjuk megosztják velünk, hogy mi van velük, akkor könnyebb lehetne talán ez egy picit.
Az az érdekes, hogy erről beszélünk, nem is feltétlenül a várandóság jut eszembe, vagy a várandóságnak a máza, bár lehet, hogy oda kapcsolódik, hanem így önmagában az empátia. Tehát, hogy miközben egyébként egy panaszkodós nép vagyunk, és tudunk panaszkodni, milyen az, amikor a másik fájdalmával találkozunk? Tehát, hogy a másik fájdalmával tudunk-e mit kezdeni? A másik fájdalmához tudunk-e kapcsolódni? És amúgy, hogy vagyunk a saját fájdalmunkkal? Mert egyébként ezek a semmit mondó, meg sokszor többet ártó mondatok, amit akár gyászlóknak mondunk, abból fakadnak, hogyha nem találkozok a másik fájdalmával, akkor sajátomival se kell. És hogy ez is egyfajta ilyen eltávolódás az egész témától. A másik, ami nehéz, hogy, és nekem ez a téma ugye nagyon sokat mozog bennem, ennek a témának az egyik valódi tragédiája az az, hogy semmire nincsen garancia. Uh-huh. Tehát az, aki veszített már el babát, az nem fogja igaziból, reálisan nem tudja magát biztonságban érezni. Mert ugye például mondtad ezt, hogy mondjuk a szivárvány várandóság alatt minden rendben van. Oké, de mi van, ha az előzénél is minden rendben volt, és mégis elveszített. És hogy vannak ilyen esetek. Tanulmányok is leírják, de hogy így a való életben rengeteg ilyet látunk, találkozunk vele, hogy nem, tehát a patológia nem hozott ki semmilyen okot arra, hogy azt a babát miért veszítették el. Ahol volt egy betegség, egy genetikai rendellenesség, egy akármicsoda, ami egy értelmezési keretet ad a veszteségnek, ott talán pszichésen könnyebb utána a gyászmunka is, meg a következő várandóság, meg az anyának földolgozni, mert csúnyán mondva értelmet ad, vagy legalábbis megindokolja a veszteséget. Viszont ahol még ilyet se találtak, ott semmi, ott az életnek a tragédiája, amikor egy akármilyen baleset bárkivel megtörténhet, ez ugyanígy. És hogy ezért nem hatnak egyébként az olyan mondatok, amikkel amúgy mondjuk vigasztalni próbálnánk. Mert hogy így nincsen biztosíték, nincsen garancia. És aki, nem tudom, a 25. héten veszítette a babát, egyébként azt látom a történetekben, hogy az mindenkinek egy demarkációs vonal, vagy nem pontosan mindenkinek, de a többségnek egy demarkációs vonal, hogyha azon a héten túljut, akkor ezek a félelmek, szorongások sokaknál csökkennek. Nem mindenkinél, de sokaknál igen. Viszont még mindig nincsen rá garancia, hogy utána nem történik semmi, és egyébként ilyen beszámolókat is hallottam, hogy nagyon sok édesanyja, aki érintett veszteségvel, és újra várandós lett, kilépett a veszteséggel foglalkozó Facebook csoportokból, mert az egy dolog, hogy triggerelte, na de az a másik, hogyha én mondjuk a 25. héten veszítettem el a babámat, és én találkozok annak a történetével, aki a 38-on, onnantól kezdve bekúszik, hogy hát akkor még mindig nem vagyunk biztonságban. Uh-huh. Szóval, hogy ilyen nagyon, nagyon, tényleg nagyon komplex ez a téma.
Uh-huh. Igen, és gondolom, hogy már csak azért is lehet nehéz mondjuk ezt a sorstárs közösséget fenntartani, hogyha megváltozott az én helyzetem, vagy hogyha valaki, mondjuk nem tudom, kapcsolódtam valakivel, akivel ugyanabban a cipőben vagyunk már veszteségért, és akkor egyikünknek sikerül mondjuk a várandóság vagy a baba, nekem meg még mindig nem, és egyszerűen már úgy érzem, hogy ő engem nem tud megérteni, vagy ő már másban van, és tehát hogy egyszerűen elcsúszik ez az egész.
Sőt, én behoznám olyan, mint a túlélő bűntudata, hogy kísértem két anyát is, akikről én később tudtam meg, hogy ők ők egy ponton kapcsolódtak, az egyik őjüket gyászmunkába, a másik meg már szivárványvárandósként jött felkészítésre hozzám, és utána megtudtam, hogy őket talán egy pszichológus kapcsolta össze, és barátnők lettek. És amikor az egyik őjüknek sikerült a várandósa, meg megszületett a baba, akkor igen, egy kicsit eltávolodtak. És én erről a szivárványbabás anyától hallottam, és hogy itt abszolút ezt éreztem rajta, hogy ő sem mer közeledni, mert nekem sikerült, mert nekem most már van gyermekem. Szóval ez tényleg ez olyan, mint a túlélő bűntudata. Úgyhogy igen, ez nehéz, itt el tudnak válni történetek, és hogy a veszteségnek ez az egyik nehézsége még, hogy aki elveszítette a babát, még nem tudja, hogy sikerül-e anyává válni, hogy lesz-e gyermeke. És egyébként a szivárványvár, nekem célom a szivárványbabát váró anyáknak az összekapcsolása egy sorstársi közösségbe. Náluk meg arra kell figyelni, hogy a korábbi veszteség történetek majd hogyan hatnak egymásra.
Igen, és ebben mit látsz, mint tapasztalatot, hogy mondjuk átértelmezni akár, vagy ugyanúgy a helyén hagyni azt a veszteségélményt, amellett, hogy egyébként most egy új baba van a fókuszban. Szóval, hogy ez is biztos nagyon nehéz lehet ezt a két dolgot, meg két történetet, meg két kapcsolódást így helyre tenni, meg gondolom, hogy hatással van a párkapcsolatukra, adott esetben a nőknek, szóval, hogy ebben milyen tapasztalatok
tehát
van.
Tehát a veszteség, meg az új várandóság?
Igen, hogy akik már szivárványvárandósok, mi az, amit mesélnek arról, hogy a korábbi veszteséget mondjuk hogyan tudják akár átértelmezni, vagy akár nem. Szóval, hogy biztos itt is nagyon vegyes történetek vannak, de mi az, amit itt kiemelnél?
Ugye ez az átértelmezés, átkeretezés, ez egy szakember nem kéri, ugye, hanem ez ugye magától tud megtörténni spontán a közös munka során. Nagyon érdekes dolgokat lehet ilyenkor hallani, és ilyen olyan megérintő meglátások, amikor egy babát vesztett apa mondjuk azt mondja a feleségének, hogy a mi kislányunk azért születhetett meg, mert az előző elment, mert amúgy meg nem jött volna ki a matek.
Ó. Oh.
Tehát elveszítenek egy babát, mondjuk 3 hónap vagy 6 hónap múlva várandós lesz, de ha az első baba megszületik, akkor a második nem lenne. És így a szivárványbabák, ők nem csak gyógyírt, meg nem tudom, vigaszt adnak a szülőknek, hanem hát van olyan segítői módszer, ami azt mondja, hogy a veszteség volt az ára az ő életének, helyett adott egyik a másiknak. És hogy igaziból így ők valahogy így nagyon együtt vannak a család történetében. Szóval például én értem, hogy miért rossz, vagy miért lehet nehéz egy veszteségből értelmezni egy következő babát, vagy várandóságot, de hogy igaziból ez az egyik nélkül nem lenne a másik. És hogy így pont az a gyerek született meg, ő megszületett, őt szeretjük, szerettük volna a másikat is, de így alakult, és hogy már nem cserélnénk vissza, és hogy úgy valahogy egy kicsit jobban nyugvópontra tud jutni a veszteség.
Valamiért ilyen elemi reakció volt erre, amikor mondtad, hogy az egyik helyet ad a másiknak, de szerintem csak azért, mert a saját magam értelmezése került előtérbe, de nyilván, és közben azon gondolkoztam, hogy most tök mindegy, hogy én erről hogyan reagálok, mert ugye nem az én történeteim, de hogy akkor mi van, hogyha mondjuk a szülőpárból az egyikük így értelmezi, a másik meg nagyon nem.
Őszintén szóval ritkán találkoztam olyannal, amikor ilyen nehezített párkapcsolat lett volna. Tehát az én tapasztalatom, és amivel egyébként a kutatások egybehangzanak, a kutatások azt mondják, hogy számomra ezelőtt egyébként meglepő volt, hogy a veszteség, és az, hogy utána jön egy második várandóság, az így nem hat a párkapcsolatra. Tehát, hogy igaziból nincsen kimutatható eltérés azokkal a párkapcsolatokkal szemben, ahol nem történt veszteség. Az én tapasztalataim pedig az, hogy így az esetek nagy részében az anyák épp, hogy leginkább az apákra tudnak támaszkodni, és egyébként ez a gyászban is megjelenik, hogy így az apa így a legfőbb támasza az anyának, hiszen együtt mentek keresztül rajta szülőként, és így a férfiak így tartják is a teret a nőknek, de nekem ez annyira megható egyébként.
Ez nagyon jó.
Nagyon, nagyon.
Hallani.
Igen, és ugye tényleg ilyenkor, amikor így mesélnek a nők arról, hogy így ugye most szivárványbabásokról beszélek, de hogy élték meg a gyászt a párjukkal, vagy hogy élik meg most, vagyis a várandóságokat hogy élték meg, hogy ilyen szilárd, sziklaszilárd férfiakat írnak le nekem, akikre így oda lehet borulni, és elmondják, hogy jaj, nem mindig tényleg nem olyan léleksimogatóan kommunikálnak, ahogy egy nő vagy egy dúla, tehát hogy nem lelkizősök, de hogy így tudnak rájuk számítani, és nagyon sokszor így stabilizálják őket. Mondok egy nagyon egyszerű példát, rendszeresen visszatérő téma szivárványbabásoknál, hogy hallgatják a szívhangot. Uh-huh. Tehát vesznek szívhanghallgatókészüléket, és ez egy eszköz a kezükbe, hogy amikor ők félnek, aggódnak, nem tudom, reggel óta nem mozgott a baba, vagy még egyáltalán nem is érzik a magzatmozgást, ráhallgatnak. És akkor nem egyszer megtörténik, vagy nem több anya számol be róla, hogy ez így elkezd átcsapni egy kicsit ilyen nem oké, és too much lesz a szívhang hallgatás, amikor
ilyen
már...
kicsit kényszeresen.
Ilyen, tehát, hogy ilyen reggel délben este, meg aztán még 10 óra uzsonna, szóval, hogy is sokat hallgatják, és akkor így jönnek az apukák, és így most állj. És hogy ez így nagyon jó. Tehát, hogy így segítik őket, és akkor így elmesélte az egyik édesanyja, hogy akkor megbeszéltük, hogy innentől kezdve csak napi egyszer együtt szépen meghallgatják. És hogy ez így nekik segít, vagy így ugye az apák eleve másképp gyászolnak, másképp élik, meg ők is gyászolnak, nekik is nehéz, nekik is vannak félelmeik. Nem merném azt határozottan kijelenteni, hogy jobban küzdenek meg vele, de ugye mások a megküzdési stratégiák, meg másképp kommunikálnak róla, és ilyen jól kiegészíti egymást. Viszonylag kevés olyan esetet hallottam, ahol nem tudott az apára támaszkodni az anya. Gyászolóknál is kevés ilyennel találkoztam, hogy az anya egyedül maradt a gyászában, úgyhogy én ennek rendkívül örülök. Igen. Tehát ez fantasztikus látni. Onnan olyan szokott előfordulni, hogy mit tudom én, az apa mellé azért nem árt egy jó barátnő, vagy egy jó szakember, de hogy abszolút tudnak rájuk számítani.
Ez nagyon jó, meg azon gondolkoztam már, amikor az elején arról beszéltél, hogy milyen rossz reakciók jönnek mondjuk az anyák felé, meg ilyen rossz tanácsok, meg értelmezési keretek, meg ilyen, hát, ilyen nettó hülyeségek is, hogy társadalmilag mennyire ahhoz képest, hogy panaszkodni tudunk, mennyire nem tudjuk egymást jól meghallgatni, hogy közelálló emberek, ha jól tudnak ott lenni, meg támogatóak lenni, és szerintem ez hiányzik egyébként így kulturálisan a társadalmunkból, hogy tudunk úgy hallgatni valakit, meg ott lenni vele, hogy nem ontjuk rá a mindenféle javaslatainkat azonnal, meg hogy mi hogy éreznénk magunkat, meg mi hogy értelmezzük helyette az ő érzéseit, és neki hogy kéne, hanem csak így megkérdezni, hogy mire van szüksége, meg egyébként csak értően figyelni, meg stb. De ezt én nekem is tehát konkrét képzéseken estem át, mire jól tudtam ezt csinálni a saját életemben is, hogy mi az, hogy figyelni valakire, és meghallgatni, és csak ott lenni, és hagyni, hogy mondja, és nem közbeszólni. Tehát, hogy ezek az ilyen alapvető dolgok, amik nem tűnnek nagy dolgoknak, de mégis azok. És mégis nagyon sokat tudnak mondjuk jelenteni egy ilyen helyzetben. Ahogy ezt mesélted, arra is gondoltam, hogy milyen nehéz lehet, hogyha mondjuk egyedülálló anyákról van szó, és elvesztik a babájukat, hogyha nincs támogató párjuk, vagy közeg, vagy dúlájuk, vagy bárki, aki ott tud lenni, az milyen szar lehet. Valószínűleg segít az is, hogy egy apa ugyan érzelmileg mondjuk ugyanúgy be van vonodva, de testileg nem, hogy legalább annyit segít ez a távolság, hogy nem az ő testével történik, mert közben gondolkoztam még ezen, nagyon sok mindenre gondolkoztam közben, hogy ez nem csak érzelmi dolgokkal jár, de hogy testi dolgokkal is, tehát hogy ahogy olvastam az ilyen vetélés történeteket, hogy mindenféle módon távozik az a magzat vagy baba, akár orvosi beavatkozással, ahogy mondtad, akár nem, akár egy nagyon erős vérzéssel, akár több nagyon erős, nagyon fájdalmas vérzéssel, akár műtéttel, akár a szülés, tehát hogy annyi minden történik a nők testével, amúgy is várandosságkor, és akkor még így vetéléskor is, hogy ez is még azért elég durva lehet, hogy közben egy csomó minden ilyen fizikai tünettel vagy résszel is kell küzdeni, amik adott esetben nagyon felkavaróak.
Hát igen, ugye ráadásul második, harmadik trimeszteres veszteségként már azért baba formájuk van, tehát még ha a második trimeszterben is még nagyon átlátszó a bőr, meg kicsit még ugye torz, de akkor is, és van, aki például szeretné megnézni, van, aki nem, nagyon eltérő. Itt egyébként mindig az a szabály, hogy az történjen, amit az édesanyja akar, tehát, hogy így a környezetnek, a kórházi dolgozóknak arra kellene biztosítani lehetőséget, hogy a pár döntesse, hogy meg szeretnék-e nézni, vagy sem, el szeretnének-e búcsúzni. És hogyha szivárványvárandóságokra gondolunk, ott pedig, tehát hogy így most eddig a várandóságról beszéltünk, meg a lelkiekről, de hogy egyébként az, aki mondjuk második, harmadik trimeszteres magzatot, babát megszült, vagy ugye szoktak műtéti úton is befejezni, de hogy egyébként ezeket a babákat már sokszor meg kell szülni, akkor is, hogyha nem a szülés során történik a veszteség, hanem előtte leállt a szívhang, vagy indukált szülésindításról van szó, mert élettel összeegyeztetetlen betegségben szenved a baba, akkor utána ott valójában nem csak egy veszteségélmény van, hanem egy szülésélmény, és onnantól kezdve lehet, hogy az a nő látszólag gyermektelen, de hogy ő már szült egy babát, csak nem tudta hazavinni.
Hú.
És a következő várandóságnál nem csak egy veszteség élménnyel kell dolgozni, hanem ezzel a szülés élménnyel. És én ezért kezdtem egyébként velük foglalkozni dúlaként, és ugye a gyászterületén képzett szakemberként, mert itt nem csak arról van szó, hogy a várandóság alatt ezeket a lelki folyamatokat kísérjük, hanem itt készülünk egy szülésre, ami nő lehet, hogy már egyszer átment. Vagy ha bármiféle, ha egy vetélés volt, de bármiféle kórházi beavatkozásra volt szükség, akkor is van már egy kórházi élménye a szülészeten. És másképp kell ilyenkor készülni a szülésre, ugyanis egy szülés során gyakorlatilag bármi triggerelhet. Tehát lehet, hogy ugyanabba a kórházba kell szülnöm, ahol én megszültem a babát, akit elveszítettem. Lehet, hogy van lehetőségem másik kórházba menni. Lehet, ugyanabba a kórházba kell szülnöm, és ugyanazzal az orvossal szülök. Most tök mindegy, hogy volt választott, vagy most pont műszakban ő lesz, vagy csipog a gép hangja. Tehát, hogy bármi teljesen aprónak tűnő dolgok megtörténhetnek. Ráadásul, ha már szülés körül vagyunk, akkor fontos elmondani azt, hogy a szülés az egy pszichoszomatikus folyamat, tehát, hogy nem csak testi folyamat, hanem a lelki történések nagyon befolyásolják azt, hogy hogyan zajlik le ez az egész történet. Ráadásul volt egy debreceni orvos, aki szülészorvos, és ha jól emlékszek, pszichoterapeuta vagy pszichológus volt, a dr. Szeverényi Péter, ő vezette is a debreceni szülészeti klinikát, és ő leírta a félelem, feszültség, fájdalom tünet együttest. Ő egyébként ő vezette be az országban először az apás szüléseket, és egy ilyen apás szülés felkészítőt szervezett, ami után a párok, ahol részt vettek, utána lehetett apás szülésre menni, és ő ezt itt nagyon nagy hangsúlyt tett arra, hogy egyébként az apás szülésnek is az az értelme, hogy ott van az apa az anyával, aki nem fél, azok a hormonok jobban tudnak termelődni, amik a szülés folyamatát segítik, meg bizalmi embert lát a szülőnő, és jobban tud tágulni, jobban a maga fiziológiás folyamatában zajlik le a szülés. Tehát, hogy ő arról beszélt, hogy az érzelmek, a pozitív érzelmek, a szülés hormonjai, az oxitocin, prostaglandin, endorfinok termelődését segítik, az, ha pedig fél, egyedül van, magányos, fázik, éhes, akármi, ezeket leírta, azok pedig a stresszhormonok termelődését segítik, meg lassítják a tágulásnak, meg a szülésnek a folyamatát. Tehát az érzelmek a hormonrendszeren keresztül hatnak a fiziológiai folyamatokra. És ugye ez nagyon fontos a szivárványvárandóság, vagy szivárványbabát váró anyának a szülésénél is, hogy mennyire van még jelen ott a veszteségtől való félelem, akármikor följöhetnek képek, mennyire tudjuk őt megtartani ebben az egészben, hogy minél inkább tudjon a saját testével, saját hormonrendszerével együttműködni. Volt ugye szivárványbabás szüléskísérésem, meg egyébként is nagyon sok szüléskísérésnél látjuk azt, mi dúlák, hogy amikor így minden rendben van orvosilag, nincsen beilleszkedés, rendellenesség, nem tudom, lehetne sorolni, hogy mi az, ami tudja lassítani egy vajudásnak a folyamatát. Minden rendben van, Természetesen ezt nem mindig tudjuk vajudás közül, valamikor ugye például egy császármetszésnél utólag derül ki, hogy na miért nem haladtak úgy a dolgok, de ha nem derül ki semmi orvosi, akkor nagyon sokszor lélektani történés áll mögötte, hogy miért nem tud az az anya tágulni, vagy miért stagnál a szülés folyamata. És mi ezt úgy tapasztaljuk meg, hogy hát egy-egy ilyen stagnálást, amikor látunk, akkor beszélgetünk vele, kérdezünk. És hogy nagyon sokszor kiderül, hogy volt valami az ő érzelmi világában, amit nem tudott kimondani. És ha a vajudás során kimondja, kisírja magából, akkor, vagy kidühöngi, teljesen mindegy, akkor így át tud lépni a vajudás a következő fázisba, a következő szakaszba, jönnek az összehúzódások. És volt egy szivárványmobás kísérésem, ahol szivárgó magzatvízzel mentünk be, az mindig azt jelenti, hogy hosszabb szülőszobai tartózkodásra számítunk, mert magzatvíz szivárgás vagy elfolyás után azért időmire beindulnak a kontrakciók. Szóval azzal mentünk be, és elég sokat is vártak, elég türelmes is volt a kórházi gárda, azzal, hogy oxitocint adjon mondjuk, de úgy érezte az anya is, meg én is, hogy itt azért valószínűleg szükség lesz rá. Viszont annyira megdöbbentő és csodálatos volt látni számomra, hogy amikor már ott voltunk 12 órája, még mielőtt oxitocint adtak volna, én kicsit elkezdtem vele beszélgetni, hogy mi van most benne. Nyilván puhatolózni akartam, hogy így bármi így a veszteségből följött-e. És először mondta, hogy nem, aztán kiderült, hogy de mégis. És amíg beszélgettünk, addig jöttek az összehúzódások. És nyilván nekem nem célom ott, mint egy, nem tudom, vasvillával kis ördög, hogy itt vájkáljak a sebeibe, nem azért vagyunk ott. De ilyenkor, tehát ilyenkor egy beszélgetés, az csak így megnyit egy ajtót, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. De hogy ezt így nem toljuk végig. És akkor így, mikor így lekerekítettük a beszélgetést, akkor ugye nem forszíroztam tovább, és leálltak. Úgyhogy ott egyértelmű volt, hogy kell a gyógyszeres rásegítés, és hogy valami hihetetlen tényleg látni ezt az egészet. Na és akkor itt jön a szerepe a felkészülésnek, hogy ezeket a témákat meg lehet dolgozni előre, és lehet előre tenni azért, hogy az a szülés kicsit gördülékenyebben menjen. Nyilván nem látjuk előre, és hogy így nem is az a cél, hogy így nem tudom, kitüsszentsük magunkból a gyereket, de hogy lehet így egy kicsit így sepregetni a dolgokat, meg egyáltalán, hogyha tudom, hogy mire számíthatok, vagy mi az, ami akár ilyen esetben az orvosi eszközökből az én segítségemre lehet, akkor sokkal könnyebb az egész folyamattal menni.
És azzal mi a tapasztalatod, hogy a kórházi dolgozók mennyire tudják egyáltalán, vagy figyelnek arra, hogyha szivárványbabás szülésre kerül sor? Fogalmam sincs, hogy a tréningjükben benne van-e, kíváncsi lennék arra is, de azt nem tudom.
Hát azt erősen kétlem. igen. Hát ugye egyébként a pszichológiai stúdiumok vannak náluk is, de nyilván nem azon van a hangsúly. Szivárványbabáról nem hiszem, hogy bármit tanulnak. Eleve ugye gyakorlatilag nincsen magyar szakirodalma. Tehát én is a idegen nyelvű adatbázisokban kutakodok. És akkor a kórházi dolgozókra visszatérve, hát nekem vicces, hogy amikor én ott vagyok dúlaként, és szivárványbabás anya mellett, de nem csak szivárványbabás anyák mellett, néha elérzékenyülök. És megkérdezik tőlem, hogy rosszul vagyok, el fogok ájulni? És így nem, meg nem, hanem szivárványbaba, és hogy így nem érti, hogy miről van szó, vagy most tök mindegy, hogy milyen baba, de hogy így itt egy szülés-születés történt, nem vagyok rosszul, hanem így velük örülök, meg nekik örülök. Úgyhogy így nem teljesen látom, hogy ezt így, nem tudom, így a jelentőségét látnák sem a szülésnek, sem pedig a szivárványbabáknak. Viszont egyébként én szoktam bátorítani az anyákat, hogy erről kommunikáljanak, mert ha a kórházi dolgozó nem tud róla, akkor lehet, hogy egy pánikoló kismamát lát, vagy egy hisztis kismamát, egy problémás, nehéz esetet, stb. De ha elmondja az anya, vagy beleírja a szülési tervébe, és akkor így, nem tudom, van olyan édesanyja, akinek az a fontos, hogy fél óránként, óránként azt mondják neki, hogy jól van a babája, ránézenek gyakrabban a mészáj státuszára, még akkor is, ha egyébként az annyira nem ideális abból a szempontból, hogy ezt már külföldi kutatások, orvosi kutatások bebizonyították, hogy a felszálló fertőzéseket a hüvei vizsgálat viheti fel, de hogyha az az anya úgy érzi magát biztonságban, hogy folyamatosan valamilyen orvosi, szülésznői visszajelzést kap, akkor kérje és mondja el nyugodtan, hogy neki ez miért fontos. Szóval, hogy én erre így szoktam őket bátorítani, hogy egyrészt, ugye azt minden anyának szoktuk mondani, hogy a kéréseit, meg hogy neki mi fontos, fogalmazza meg, és hogyha itt vannak kicsit nem olyan hétköznapi igények, mondjuk, ami nem minden anyánál fordul elő, vagy tényleg az az édesanyja úgy áll a szüléssel itt, hogy fél, vagy nagyobb szorongása van, akkor jelezze bátran, mert azért egyébként én azt látom, hogy vannak nagyon jó szülésznők, nagyon jó orvosok, és van egyébként nyitottság. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes velük erről kommunikálni.
Ugye az elején mondtam, hogy nincs tapasztalatom a várandósággal, meg gyászol, a szorongással van, és azon gondolkoztam, hogy ez milyen szar lehet, hogy amikor az ember nem akar szorongani, akkor azon szorong, hogy nem kéne szorongani, és vagy ha elképzelem, hogy várandós vagyok, és ugye még ilyen üzenetekkel is terhelik a nőket, hogy jaj, a baba mindent megérez, és akkor gondolom ilyen extra nyomás is, hogy nem szabad szoronganom azon, amin akarok szorongani, és amúgy szorongok rajta, és nem tudom kikapcsolni, és most már hatványozottan szorongok azon, hogy nem akarok szorongani, mert nem szabad, hogy szorongjak, mert a babámra. És szóval, hogy így el tudom képzelni ezt az ilyen bűntudat és szorongás emeletes házat, amit így a nők hordoznak ilyenkor, hogy amúgy is, mint várandós nő, így mennyi mindennel kell. Komolyan mindenhol, ahol lehetőségem van, elmondom, hogy így hősök, az összes anya, az összes várandós nő, összes nő, aki szült valaha, így hős a szememben. Én ezt tényleg nem tudom, hogy csinálják nők, és mint tapasztalt szorongónak, hogy milyen iszonyatos lehet, hogyha tényleg nincs felkészülve arra, hogy kezelje a szorongását, vagy nincs benne támogatója, vagy nem tud szólni, vagy nem akar, vagy és hogy mik mehetnek így belül.
Én szerintem ez ilyen modern korunk átka az anyasságban, meg mindenben, mert egy csapból is ez ömlik. Tehát, hogy van egy dulla barátnőm, akinek egyébként én kísértem a szülését, amikor már én is várandós voltam a másodikkal, és akkor most már így anyaként is kapcsolódunk, hogy egyszerűen ez a sok tudás, ami ma van, az egyébként rengeteg terhet is ad. Hogy ez a, ha ezt érzem, ezt fogom okozni akármi, szóval szokták mondani, hogy amúgy tök mindegy, mit csinálsz, úgyis terápiára fog járni.
Ja, szóval, igen, ez a másik.
Szóval, hogy nagyon, nagyon nehéz, és hogy egyébként szivárványbabásoknál egy nagyon jó példa erre, hogy bűntudatom van, mert örülök az új babának, olyan, mint a megcsalás, hogy akkor én már el is felejtettem az előzőt, nem is szerettem igazán, vagy a másik oldala, nem tudok ennek örülni igazán, mert még mindig gyászolom az előzőt, és azért van bűntudatom. És annyira ilyen, így fogtam a fejem, most szoptatási tanácsadó képzésre járok, és kaptam egy szakirodalmat, azt hiszem a nyelvfékről, vagy nem tudtok-e mindegy, mert, bocsánat, nem a nyelvfékről, hanem a megfogalmazás, a megfogalmazásokra, hogy mi hogyan kommunikálunk a szoptatásra, meg a tápszeres táplálásra, ez lényegtelen. Ott azt boncolgatta a szerző, hogy az anyáknak bűntudatuk van, és nagyon sokszor, hogyha tápszert kell neked, nem tudja szoptatni. És az egyik konklúziója csávónak az volt, hogy amúgy tök mindegy, a nőknek állandóan bűntudatuk van. Tehát, hogy így nem tudjuk őket megmenteni tőle, és így ezt néztem, te jó ég, basszus, tényleg. Szóval, ami hihetetlen, hogy tényleg mennyi teher van. És én azt szoktam egyébként mondani a szivárványbabát vároknak, ugye, akik így vannak ilyen félelmeik, igen, egyrészt hogy most akkor én félek, ártok neki, szorongok, ártok neki, nem tudok neki örülni, nem tudok hozzá kapcsolódni, ártok neki, még gyászolok, ártok neki, hogy egyrészt ha nem akarom, akkor nem feltétlenül csak jobban szorong, hanem van olyan, hogy ugye annyira eltávol, hogyha akár elnyomja, lehasítja, hogy valójában azzal ártjuk a legtöbbet. Mert ha nem dolgozunk vele, attól még az ott van, és hat, és valójában nagyobb energiát adunk neki. Ha felszínre tudjuk hozni, tudunk ezekhez az érzésekhez kapcsolódni, akkor elkezdünk velük dolgozni. És én azt szoktam mondani, hogy így már a pocakban megtanítjuk nekik, hogy hogyan lehet a negatív érzésekkel dolgozni, hogyan lehet ezekkel megküzdeni, meg hogy egyébként az élet ilyen.
Ezt is olyan jó lenne normalizálni, hogy a negatív érzelmek is részei az életnek, és hogy tényleg annyi téma van, nőügyi téma, amivel foglalkozom, és egy csomóban ez a konklúzió, hogy így nőként így nem tudsz nyerni. Mert ha így gondolod, ha úgy ilyen mentális csapdákba esünk bele, és hogy így se úgy se jó, és hogy valójában olyan jó lenne abban erősíteni magunkat, hogy akkor ki így érezni magad, kér segítséget, beszélj róla, keresd támogatót, nem jó, ha elnyomod, meg nyilván persze rengeteg féle probléma van azzal kapcsolatban, hogy mennyire nem férünk hozzá mondjuk támogatáshoz, pszichológushoz, bármihez, de hogy egyébként meg vannak, vagy lehetnek erőforrások, amik rendelkezésre állnak, és hogy azokat használjuk, dúlák, stb., hogy milyen fontos a támogató jelenlét, vagy az apás szülés mondtad, hogyha meg lehet oldani, akkor minden ilyen erőforrás vegyünk igénybe, és hogy egyszerűen csak azt erősítsük egymásban, hogy oké, szarul érezni magad. Azért jut eszembe ez a beszélgetés, amit említettem Morinai Angélával, mert ott is az anyák élménye egy csomószor az volt, hogy a rosszról nem lehet beszélni, pedig ha beszélnénk, kiderülne, hogy mennyire sok nőnek van hasonló élménye azzal kapcsolatban, hogy mondjuk ilyen-olyan, bármilyen ok miatt, akár szivárványbaba, akár nem, de hogy mondjuk szülés után depressziós lesz, vagy nem tud kapcsolódni a babájához, akit egyébként várt, de hogy hirtelen most olyan érzésekkel szembesült, amit senki nem készítette fel, hogy lehet, hogy ez is lesz, vagy hogy lehet, hogy annyira leválasztotta magát pszichikailag, hogy idő lesz, mire valójában azzal a babával tud kapcsolódni, és tényleg meghozni magába azt az érzést, amire akkor vágyott, amikor anya akart lenni. Szóval, hogy annyi minden van, és szerintem is nagyon káros itt társadalmi szinten az, hogy csak pozitívan, és majd jaj, csak nehogy, ne féljünk, meg nem szab, meg minden rendben lesz, és így nem tudod, hogy minden rendben lesz. Így nem, van. Hogy ilyen hülyeség. Igen.
Hát ez az élet nagy kihívása, igen. Ú, de sok gondolatom lett, hogy beszélgetünk. Ezt én is megéltem egyébként anyaként, ez a milyen károt teszek a gyerekembe, stb. Én anno az előző lelkészemtől kaptam egy ilyen nagy feloldozást, hogy lehet a gyerek előtt sírni, veszekedni is, csak látni kell azt, amikor látnia kell, hogy megvigasztolsz, és hogy kibékültök. Mert hogy igaziból akkor ezt így megtanítjuk neki, hogy a sírás után van vigasztalódás, a gyász után van vigasztalódás, a vita meg a veszekedés után ki lehet békülni, és hogy az egész folyamatot megtanítjuk neki.
Annyi minden szóba jött már, de arról még nem beszéltünk külön, hogy mi van akkor, ha már van gyerekem, és úgy ér veszteség, és úgy vállalok újra, vagy hogy azzal is nem csak párkapcsolatom van, de mondjuk van még gyerekem is, és a gyerekem előtt, vagy vele együtt kell küzdenem ezekkel a dolgokkal, az is milyen nehéz, vagy összetett, vagy bonyolult lehet.
Szerintem az életnek egy nagyon nagy sajátossága, hogy abban így benne van minden. Benne van a boldogság, a szomorúság, az élet, a halál, a gyász, minden, és hogy mindet meg lehet élni. Talán ott lehet a kulcs, hogyha beleragadunk a negatívba, akkor azért az időt, éveket elvehet tőlünk, és hogy ott kell a megtartás, hogy abból ki lehessen jönni. Én egyébként itt említetted, igen, hogy nem milyen hozzáférés van a pszichológiai támogatáshoz, stb. Hát katasztrófa, hagyjuk is. De én szeretnék egyébként most tavasszal egy előfizetéses mentorprogramot indítani szivárványbabás anyáknak, amiben pont ez az egyik célom, egyrészt, hogy anyagilag elérhető legyen, a másik, ami miatt behozom a félelemmel kapcsolatban, hogy szerintem az egy kulcsfontosságú dolog, és egyébként ezt csinálják mentálhigiénések, pszichológusok is, hogy adjunk eszközöket az anyák kezébe, amivel nincsenek rászorulva mindig szakemberre. Hogy például ezeknél a szivárványbabás anyáknál is látom, meg én is megéltem, egyébként én is érintett vagyok veszteségben, nem másik, meg harmadik trimeszteresben, de amellett, hogy a sajátom itt van, meg itt volt, én megfigyeltem azt magamon, hogy ugye én kísértem a második várandóságom előtt, kísértem gyászoló párokat, és hogy a meghallgatott veszteségtörténetekbe kúsztak az én pszichémbe, hogy hát ha vele megtörténhetett, akkor velem is megtörténhet, akkor engem mi véd meg ettől? Amellett, hogy nekem is voltak traumáim az életemben, tehát egyébként keresztény ember vagyok, nem véd meg az Isten mindentől, a hit ugye nem erről szól, és hogy én ezeket így meg kellett nekem is küzdenem magamban. Úgyhogy amin a szivárványbabások keresztül mennek, azt én is megéltem. És hogy itt ugye ez egy ilyen kulcs, hogy amikor rosszul vagyok, akkor mi segít ahhoz, hogy én újra jól tudjak lenni. És hogy ez megfér egy várandóság, vagy vannak rosszul létek, rossz napok, meg nehéz érzések, de most tök mindegy, hogy várandós az ember, vagy nem, folyamatosan hónapokon keresztül szorongani borzasztó nagy teher. És nekem ilyen célom, hogy amellett, hogy mondjuk létrehozok egy sorstárscsoportot, ahol tudnak egymáshoz kapcsolódni, tudnak érzéseket kicsatornázni, megéléseket ventillálni, már az önmagában sokat tud segíteni, főleg azoknak, akiknek nincsen támogató környezetük, vagy mondjuk csak a párjuk, vagy tényleg egy kezén meg tudja számolni, hogy mennyi, és megint más az, amikor megért a párom, megért a barátnőm, aki amúgy nem ment ezen keresztül, vagy tudok olyanokkal beszélni, akik ugyanabban vannak, mint én. Akár olyanokkal, akik már megszülték a szivárvány babáikat. Ez az egyik. A másik, hogy olyan eszközöket adni a kezükbe, olyan módszereket tanítani, amivel saját nyugalmukhoz vissza tudnak térni. Oké, és akkor mi volt a második? Ja, hogyha van testvér már. Hát ez megint egy nagyon különleges témakör. Egyrészt a gyász elméletek, meg a megfigyelések azt mutatják, hogy egy anyának már van gyermeke, akkor sokszor a meglévő gyermek nehezíti a gyászolást. Szóval sokan azt várnák, hogy hát akkor már van vigaszom. Persze, van vigasza, pont azért nem tudja megélni a gyásznak a mélységeit, mert valakiért erősnek kell lenni, erősnek kell maradni. Például, ha valahol valakinél ikervesztés történik, akkor sokszor pont azért nem tud gyászolni az anya, mert hát, hogy ott van egy másik baba, akinek örülni kell. Vagy el se jut odáig, hogy egyébként ő gyászolhatna.
Meg hát hogy mutassam ki egy kisgyerek előtt a szörnyen borzalmas, nem? Szóval, hogy így elképzelem, hogy hát, hogy engedhetem meg magamnak, hogy összeomoljak, hogyha ott egy gyerek, aki ezt látni kell. Szóval nagyon nehéz lehet.
Igen. És vannak ilyen történetek, amiket már felvettem az interjúkötetbe, hogy volt már mondjuk két gyermek, és már bőven kerekedett az édesanyának a hasa, amikor elveszítették a harmadik babát, és hát itt az történik, hogy itt egy egész család gyászol a gyerekekkel együtt, és hogyha a szülők nem tudnak, már pedig mondanám, hogy is tudnának segíteni a gyerekeknek, szóval akkor érdemes, főleg az elején talán mást bevonni, akikkel a gyerekek tudnak kapcsolódni, de egyébként nagyon szép példákat látok rá, és hogy olyan érdekes, hogy maga a babavesztés, az nem csak a nagyobb gyerekeknél téma, hanem a szivárványbabáknál is. Tehát, hogy nagyon sok, valójában az az egészséges, hogy ugye maga a veszteség is, meg a születés is egy-egy élettörténetben, meg egy-egy családtörténetben ágyazódik be. És valójában akkor tudnak egészségesen működni az emberek a családban, hogyha nincsenek tabuk, nincsenek eltitkolt részek, nincsenek kitagadott családtagok, még akkor is, ha meg se született, hanem hogyha így ők benne vannak így a tudatunkban is, úgy a családtörténetben, amit mesélünk. És nagyon-nagyon örülök, hogy a legtöbb szivárványbabás anya arról számol be nekem, hogy beszélnek a gyereküknek arról, hogy lett volna előttük már gyermekük. Vagy a nagyobbak is tudnak arról, ugye, hogy lett volna még testvérük. Vagy hogy két gyerek között lett volna még egy, és akkor ilyenkor a gyerekeknek a gyászával is kell dolgozni, értelmezik valahogy, és ugyanúgy a szivárvány babáknak is így a saját gyermeki képzeletvilágukkal mondják el az anyák. Olyanokat szoktam hallani, hogy hát lett volna előtted már egy gyerekem, vagy lett volna egy testvéred, de ő útközben visszafordult. Vagy aki hívő, akkor azt mondja, hogy ő visszament az Istenhez, és ott van, és majd találkozunk. És itt kirázza hideg, hogy volt olyan anya, aki mesélte, hogy így annyira természetesen veszik a gyerekek, sokkal jobban tudnak gyászolni, mint mi, és hogy így vannak olyan szivárvány babák, akik már nagyobbak, és mondják az anyukájuknak, hogy anya, úgy örülök, hogy én nem fordultam vissza. Milyen jó, hogy én nem fordultam vissza.
Istenem.
Ez hihetetlen, tényleg. És hogy nekik így tök természetes. Vannak családok, ahol az elveszített babákról ki van rakva a nappaliba a A gyereknek a képe, meg a B gyereknek, meg a vendégbabának az ultrahang fotója, és tudja a tesója, hogy hívták volna. Úgyhogy így nekik így van helyük, szerintem ez fantasztikus.
Igen, amit mondtál arról, hogy ne tapusítsunk semmit, ez annyira fontos, szerintem ilyen minden mikroszinten is, meg makroszinten is, most ilyen, nekem is ilyen saját családtörténetek jutnak eszembe, nem csak ezzel kapcsolatban, hogy várandóság, vagy gyerekek, vagy testvérek, hanem hogy megismerni a mondjuk felnőtt fejjel, de akár ha korábban szereztem volna tudomást, is hálás vagyok érte, hogy mondjuk anyukámmal beszélgetek, és elmeséli őszintén, hogy neki hogy volt annó, a várandóság körüli élethelyzete, vagy hogy várták a tesómat, vagy engem, vagy hogy nem. Szóval, hogy őszintén tudunk erről beszélni, ezt annyira bírom, és hogy tök fontos ilyen identitás képzője is mondjuk az én életemnek, vagy akárkinek szerintem, hogyha megismeri azt, hogy milyen élethelyzetben volt akkor az ő szülője, vagy a mindkét szülője, vagy a tesója, vagy az akárki, amikor ő kicsi volt. Szóval, hogy ilyen tök jó ezekről tudni, ha az ember szeretne, és hogy nekem is ez az emlékem is, meg az élményem gyerekekkel, hogy sokkal könnyebben veszik a nehéz témákat, és a felnőttek szoktak inkább jobban pörögni azon, hogy úristen, és nyilván vannak olyan témák, meg izék, amit a gyerek szintjén kell közölni, de hogy lehet a gyerek szintjén közölni, és tökre fel tudják fogni, és okék vele, és nem traumatizáljuk őket nyilván feleslegesen, meg hogy egyáltalán nem, csak attól, mert őszinték vagyunk, és hogy szerintem is így azt jó erősíteni, hogy így ne féljünk beszélni a tabusított dolgokon.
Meg pont, hogy azért, ha nem traumatizáljuk őket, mert beszélünk róla, mert hogyha nem beszélnénk róla, hát azért már most elég sokat lehet hallani a transzgenerációs terhekről, és hogy ez egy szintén nagyon fontos téma itt a szivárványvárandóságnál, meg egyébként a szülésnél is, tehát amikor szülésre készülünk, nagyon sok édesanyával dolgozunk azzal, hogy ő milyen szüléstörténeteket hallott a családjában, milyen belső képe alakult ki a szülésről, vagy a várandóságról. És ugye a szivárványbabáknál meg, tehát erről kb. Tudja, hogy még nincs kutatás, hogyha még egyáltalán a szivárványvárandóságot most kezdik kutatni, de hogy ilyen annyira érdekes gondolatvezetés az, hogy mit tudom én, 100 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt mekkora volt a csecsemő halandóság, vagy a várandóság alatti babavesztés, mert azért rengeteget fejlődött az orvostudomány, hát ha csak a koraszülött ellátásra gondolunk. És hogy 50 meg 100 évvel ezelőtt mennyi babát veszítettek el, meg ahogy tudjuk, a édesanyát is, hogy azok a terhek hogyan jöttek tovább, és például az, amit én tavasszalak most a szivárványbabás családoknál, hogy tudnak róla beszélni, az ugye pont azt segíti, hogy egyrészt ezek a traumák is, ezek a transzgenerációsan öröklött traumák gyógyuljanak, másrészt, hogy ne menjenek tovább. Mostanában lehet hallani róla, kíváncsi leszek majd még, hogy ez hova megy tovább, hogy megjelent az a generáció, aki az előző generációknak a terheit gyógyítja, és hogy nem viszi meg, nem adja tovább. Ez szerintem itt is egy fontos téma lesz. És rengeteg családnál, tehát igaziból nem olyan nehéz találni a felmenők között, aki babát vesztett el. Uh-huh. Viszont nem mindegy, hogy arról esetleg mit hallott, vagy mit nem hallott.
Volt egy mondat az egyik cikkben, ami anyáknak a történeteit mesélte el, hogy a rettegéssel kapcsolatban, meg az ilyen folyamatos szorongás, hogy minden rendben lesz ezzel az új terhességgel, meg stb. És akkor volt egy ilyen mondat, amit javasolt valaki, és használja, és az volt, hogy ebben a pillanatban várandós vagyok, és minden rendben van. És hogy valahogy az ilyen nagyon jó volt olvasni, hogy vannak ilyen jó kis eszközök, ami akár csak egy gondolat, hogy ne az egésznek a súlyát, meg a jövő és múlt és mindennek a súlyát hordozza az ember, hanem hogy most így ebben a pillanatban, és el tudom képzelni, hogy az ilyenek segíthetnek akár csak egy-egy napot mondjuk átvészelni egy várandós nőnek, hogy okay, nem tudom, mi lesz, volt, ami volt, lesz, ami lesz, de hogy most éppen ez történik.
Igen, ez így van, ezt külföldi önsegítőkönyvben is olvastam, amit egy ilyen szivárványbabás anya írt, hogy mindig csak a következő mérföldkő. Következő nap, vagy a következő ultrahang, semmi másra nem kell gondolni, hogy neki ez segített, és ezt tanácsolja másoknak is. És több interjú alanyom is mondta, hogy így gondolkodott, és akkor így mindig vannak ezek a kis győzelmek, és hogy elég volt azzal érzelmileg megküzdeni, hogy a következőig mi lesz. Igen, ami még segíthet egyébként, nagyon sok minden segíthet, de amit még kiemelnék egyébként, ez a babához való kapcsolódás. Tehát, hogyha valaki tud a szivárvány babájához kapcsolódni, kapcsolatot kialakítani, akkor is jobban a jelenben tud lenni, illetve akkor kialakul egyfajta kommunikáció a baba meg az anya között. Vannak olyan esetek, amikor így, nem tudom, az anya megkérje a babát, hogy na most léci, rúgjál már egyet, már régen rúgtál, és akkor a baba rúg egyet. Szóval ilyen nagyon, nagyon kis cukikák, és egyébként vannak nyilván ilyen módszertanok, amik tudnak segíteni a anyamagzat kapcsolatanalízis például, meg tényleg bármilyen perinatális kísérés eszköz.
És le a kalappal minden dúla előtt, tényleg, nem tudom, ha valamit megértettem a szülésekről, az az, hogy legyen támogatója a nőknek, és ne féljenek keresni, és valakit, aki nem csak támogató, de érti is a folyamatot, a legjobbakat a munkádhoz, és nagyon
köszönöm.
Várom ezt az interjúkötetet.
Jaj, de jó. Kiadót keresek.
Na, kiadót keres Alexandra, úgyhogy hallgatókhatottok.
Okay. Két dolog jutott még eszembe. Az egyik az az, hogy beszéltünk itt az anyáknak a bűntudatáról, hogy szerintem azt nagyon fontos még tudni, hogy igaziból, nem akarom azt mondani, hogy ilyen jóvá tehetetlen károkat nem lehet tenni, mert azért ez könnyelmű kijelentés lenne, de hogy nagyon-nagyon sok mindent lehet korrigálni. Tehát például a szüléskíséréshez is úgy járunk, hogy a legjobb, a non plus ultra, az az aranyóra. De ha az nem történhet meg, akkor lehet késleltetett aranyóra, de ha az anyával nem lehet, mert valamiért nem merélhető, vagy császármetszés van, vagy rossz állapotba kerül, lehet az apával aranyóra, meg rengeteg bőrkontaktussal lehet pótolni, szóval hogy nagyon-nagyon-nagyon sok mindent lehet korrigálni. És én így ezt üzenném a szivárványbabásoknak is, hogy így tök mindegy, hogy mi volt, vagy mi nehéz, egyáltalán kapcsolódás, és az, hogy azon dolgozik, meg bármit tesz, az már önmagában érték. És például, hogyha egy anya nem tud eléggé, vagy úgy érzi, hogy nem tud érzelmileg eléggé kötődni a babájához, akkor egyébként ott a testkontaktus, meg a például a szoptatás, hogyha valaki tud szoptatni, de ha nagyon nagy elakadást érez, akkor mindenki egy szakember. De most az, hogy jaj, szorongok, nyilván, persze, tudjuk, érzi a magzat, de akkor ezt el lehet neki mesélni, hogy én miért szorongok. Tehát már egyébként várandósan el lehet mesélni azt, hogy azért, mert szeretném, hogy te itt maradj, mert már volt egy babám, aki nem maradt itt. És hogy ezeket így nagyon jól lehet kezelni, és nem tudnak olyan károkat csinálni, ami így, nem tudom, világvége, hanem ezek így mind egy élettörténetben, egy gyereknevelésben korrigálható, és nagyon sok érték adható.
Még az a gondolatom támad közben, hogyha meg valamiért a babájáért nem tud tenni, akkor tegyen magáért a nő. Tehát, hogy így, nem tudom, engedje meg magának, hogy így kikapcsoljon egy picit, vagy jól érezze magát, vagy hogy megajándékozza magát egy gondolattal, vagy élménnyel, vagy tárgyal, vagy sétával, hogy most így, ez most akkor egy kicsit rólam szól, és megélem az érzéseimet, és most ez van.
Igen, egyébként is fontos szabály. Nem tudom, mennyire van benne a köztudatban, hogy ha az anya jól van, jól lesz a baba is. Tehát, hogy azért egy baba, akár pocakon belül, akár egy újszülöttről, vagy egy csecsemőről beszélünk, hogy egy éves korig, de még utána is nagyon szorosan össze van kötve érzelmileg, és mindenhogy az anyával. Tehát, hogy így átveszi az érzéseket, úgyhogy nagyon fontos, hogy az anyák a saját jólétükkel is. Átfogalmazom a mondatot. Nagyon fontos, hogy a társadalom az anyák jólétével is foglalkozzon, és a környezet, és egyébként vannak gyermekágyas dúlaságban nagyon pró kolléganőim, tőlük tanultam egy mondatot, hogy ne a babát tarts meg, hanem az anyát. Uh-huh. Tehát, hogy így az anya mindent megad a babájának, és ugye lesz az anyákat kell támogatni. Viszont nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez még így elhangozna, és semmiféleképpen nem ijeszgetésként vagy teherként, hanem csak, hogy így legyen a tudatukban az anyáknak. Nagyon sokan megtapasztalják, és szerintem, amikor megtapasztalják, akkor így meglepődnek, vagy nem tudják hova tenni, hogy a történet nem ér véget a szüléssel. Nagyon, nagyon sokaknak ez a prekoncepciója. A környezetnek is, meg szerintem az anyáknak maguknak is, hogy ha a kezembe lesz az egészséges gyerek, akkor túl leszünk rajta. Nem, és ez nem csak a szivárvány várandóságra igaz, de ugye most erről beszélünk. A várandóság az egy kiemelten nehéz időszak, főleg mert nagyon sokan például a saját testükbe csalódnak, és nagyon sokszor azt érzik, hogy valaki tartsa bent, vagy csak tartsuk bent, és akkor majd utána én életbe tudom tartani, de hogy így addig bírjuk már ki valahogy. De hogy így nem ér ott véget, hanem utána ott születik egy anya, meg egy baba, és egyébként azok a kutatások, amikkel foglalkoztam, tehát ugye ezt már mondtam, hogy magyar kutatást nem találtam, angol nyelvűeket találtam, és a legfrissebbek közül svéd meg norvég kutatások vannak, és ők azt mondják, hogy a születés után az első 6 hónapban csökkennek ezek a szorongásos tünetek az édesanyáknál, meg a félelmek. Utána viszont elkezd növekedni minden édesanyánál, nem csak a szivárványbabásoknál, viszont a szivárványbabásoknál még 3 évvel később is megfigyelhető. Ez nem azt jelenti, hogy így, nem tudom, úristen, arra vagyok predestinálva, hogy állandóan szorongjak, hanem arra, hogy egyszerűen másféle eszközökre van szükség, vagy másfajta támogatásra. Erre csak azért fontos így, hogy legyen szemünk, meg figyelmünk, akár érintettként, akár környezetként, szakemberként, hogy egy babavesztés azért megjelenhet akár egy gyermek túlféltésében, vagy csak a félelmeinkbe. És hogy nem, és az az érdekes, hogy nem csak a saját babavesztésem, ha én nem veszítettem el babát, de az anyukám igen, vagy a nagymamám, vagy a tesóm, akkor akár az is bekúszhat. És hogy ez így a már nagyobb gyermeknél is. Úgyhogy ebből igaziból az a fontos, hogy ezzel a témával úgy is foglalkozni kell, hogy mi van így a szülés után. És akkor amit még nagyon szeretném, ha elhangozna, az, hogy mindig meg szokták kérdezni a babát veszített anyán, hogy mikor lehet újra várandós, mennyit kell várni. Ugye itt van, elválik egymást az a tanács, amit a pszichológus mond, meg az, amit a szülészorvos. Ugye a szülésznőgyógyászok eltérő, van, aki azt szokta, vagy a legtöbbet azt hallom, hogy így 3 ciklus, de hallottam már ennél kevesebbet, meg többet is. A pszichológusok, illetve így a gyászelméletek nagyon sokáig azt mondták, hogy egy-másfél év a perinatális gyász, és hogy ezt érdemes megvárni. És pont ezek a legújabb kutatások, amiket olvastam, arra jutottak, hogy nincs összefüggés. Tehát, hogy nem kell megvárni egy évet. Voltak korábban olyanok, amik azt hozták ki eredményként, hogy ha valaki egy éven belül lett újra várandós, akkor így nagyobb az esélye a stressznek, de hogy így a legújabbak nem találtak így összefüggést a kettő között, és nagyon sok kutatás így azt hozza ki konklúzióként, hogy akkor legyen várandós, amikor ő késznek érzi rá magát. És így tényleg így ez a legjobb. És hogy egyébként ebben is azt érzem én az anyáknál, hogy ez a minek kell megfelelni, milyen sztenderdnek, és akkor ha én már is akarok, akkor már rosszul csinálom, vagy így mi van?
Igen, és hogy a nőknek a saját magukba vetett bizalma lehetne inkább fókuszban, hogy én azt majd tudom.
Igen.
Tehát, hogy ők ezt majd tudják.
Igen, és ez a legfontosabb. A másik érdekesség, ami így szintén így a laikus embernek is van egy ilyen prekoncepciója, hogyha valaki második, harmadik trimeszterbe veszítette a babát, annak biztos sokkal rosszabb, és akkor majd a szivárványvárandóságban is sokkal jobban fog félni. És ez a másik nagyon érdekes eredmény ezeknek a kutatásoknak, hogy nem találtak összefüggést a vesztességnek a gesztációs hetet, tehát hogy a terhesség 6. hetében történt meg, meg a szivárványvárandóság alatt megért stressz szint és depresszióra utaló jelek között nem találtak összefüggést. Tehát, hogy így nem kell attól tartani, hogyha valaki érintett, hogy ha én a 3. trimeszterbe veszítettem el, akkor én biztos tök szarul leszek a szivárványvárandóságom alatt. És az az érdekes, az meg az én megfigyelésem az interjúalanyoknál, meg a kismamáknál, akikkel dolgozok, hogy még olyan összefüggés sem találtam, hogy aki dolgozott a gyászán szakemberrel, pszichológussal, gyászkísérővel, hogy ő majd biztos jól lesz. Van ellenpélda. Tehát, hogy nyilván azért az egy védőfaktor, mint ahogy vannak védőfaktorok, például a hit is egy védőfaktor a gyászban, meg a szivárványvárandóságban, a környezet támogatása, a család, tehát nagyon sokféle védőfaktor van, de hogy így nem egyértelmű az összefüggés, úgyhogy mindenféleképpen, ha valaki szivárványvárandóság alatt nehéznek érzi, akkor érdemes támogatást keresni a maga számára.
Nagyon köszönöm, nagyon érdekes volt.